Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Éberlein Éva keresztény életvezetési tanácsadóval. Majláth Luca beszélget. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek a Mária Rádióban, örülök, hogy el tudtál jönni, és nagyon szeretném, hogyha mesélnél egy kicsit a te munkádról, mert nagyon érdekes és különleges az a terület, amivel te foglalkozol, de nem csak a munkádra vagyunk kíváncsi, hanem rád is a személyiségedre, úgyhogy mesélj egy pár szót magadról, kérlek, mit kell rólad tudni?
Én is nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hát elég hosszú történet az, ami ide vezetett. Jelenleg identitás coachként, szép magyarul életvezetési tanácsadóként, bár a kettő nem teljesen fedi egymást, dolgozom, és ezt megelőzte egy körülbelül 20 évnyi ifjúsági evangelizációs szolgálat, amiből 16-ot főállásban végeztem, és még nagyon sok minden, ami ugye az én élettörténetemhez tartozik. Ugye a mai kornak új kihívása a gender ideológia és a gyerekek szexuális nevelése, és Isten hívását éreztem ebbe az irányba, hogy az úgy nagyon jó, hogy a szülők neveljék a gyerekeiket, én magam is 3 gyermek édesanyja vagyok, de ugye felmerült a kérdés, hogy és akkor ezt hogy? És hát erre kerestem válaszokat, és most pillanatnyilag ezzel foglalkozom.
És maga az evangelizáció hogyan jött a te életedbe? Hívő családba születtél, vagy esetleg saját magad találtad meg a jó Istent? Hogyan alakult?
Nem hívő családból származom. Gyakorlatilag 14 éves koromig csak azt hallottam, hogy Isten egy mese, hogy olyan, mint a hófehérke és a 7 törpe, semmivel sem több, kitaláció. És 14 évesen a legjobb barátnőm elvitt egy hittantáborba, ahol úgy rácsodálkoztam arra, hogy vannak, akik hisznek Istenben első körben. De aztán én magam is elgondolkodtam a tábor alatt ezen, és eljutottam egy pontra, amikor az egyik szentmisén úgy őszintén szívből feltettem a kérdést, hogy mi van, ha létezik, ha ez igaz, ha ez nem mese, hanem tényleg létezik Isten. És akkor hát úgy feltekintettem az égre, hogy hát Isten, ha létezel, akkor én meg akarlak ismerni. Egy felejthetetlen Isten élményem volt abban a pillanatban, Istennek a szeretete kiárat, betöltött, valóságosabb volt mindennél, amit abban a pillanatban, meg azelőtt bármikor is megéltem, és Isten szeretetének a megtapasztalása egy hatalmas nagy érzelmi megnyilvánulásban is kiteljesedett, hát örömömben sírtam, vagy 2 órán keresztül, és rádöbbentem arra, hogy hát nem csak az van, amit látunk, amit meg tudunk tapintani, hanem van Isten. És azonnal jött a hívás is, vagy küldetés, ahogy tetszik, hogy hát de milyen sokan vannak, akik ezt nem tudják. Hát a barátaim, az ismerőseim, a kortársaim, hány kamasz van, aki nem tudja, hogy van Isten, úgyhogy én onnan már úgy mentem haza, hogy akkor én hitoktató leszek, aztán ez alakult át egy érettségi után, bár ugye a teológiát elvégeztem, ez alakult át egy ilyen evangelizációs szolgálattá.
És milyen szép ez, hogy aki téged elhívott, ő is egy gyerek volt még tulajdonképpen. Tehát nem a felnőttektől kaptad, hanem a kortársaitól ezt az ajándékot, hogy megismerhetted a jó Istent.
Így van, ugyanezt adtuk tovább. Ugye megalakult 2004-ben, ugye most 20 éves a keresztirányi ifjúsági szolgálat Erdélyben. Én ugye aradi vagyok. Ott azóta is ez a küldetés, ez a motto, hogy fiatalok evangelizáljanak fiatalokat, és hát a stafétabotot azóta továbbadtuk többször, többen. És most alig várom, hogy találkozunk, lássuk, hogy kik követtek minket ezen az úton.
A családod mit szólt, amikor úgy mentél haza, hogy te mostantól Istent fogod keresni? Meglepődtek ezen?
Hát igen. Először azt mondták, hogy minden csoda 3 napig tart, de aztán amikor látták, hogy 3 nap, sőt 3 hét, vagy 3 hónap elteltével is én reggelente iskola előtt elmegyek misére, meg imádkozom, meg Bibliát olvasok, meg elkezdtem hittancsoportba járni, akkor úgy igazán kétségbe estek, hogy megbolondultam, vagy most mi van, vagy nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy én most már nem diszkóba akarok menni, hanem lelki gyakorlatra, hogy ez nem tudtak mit kezdeni ezzel.
Nehéz is ezzel, hogyha valaki mondjuk még nem tapasztalta meg ezt, amit te, amiről beszéltél, hogy egy szentmisén egyszerűen nem tudsz másra gondolni, csak arra, hogy a jó Isten ott van, ez kívülről valóban ijesztő lehet látni, és biztosan nehéz lehet emiatt ez az evangelizáció is bevonzani fiatalokat, akik esetleg óckodnak ettől az egész, hogy egyáltalán elmenjenek és lehetőséget adjanak neki.
Az a tapasztalatom, hogy mindenki vágyik a szeretetre, a boldogságra, a teljes életre, a kiteljesedésre, és ezt mindenki keresi, csak mindenki máshol. Hát ugye a rendezvényeinkre először táborokat, aztán lelki gyakorlatokat, képzéseket is tartottunk. Elsősorban valamilyen szinten vallásos kamaszok jöttek el, meg gyerekek, ugye tartottunk gyerektáborokat is, de sokan voltak, tehát mindig hozták a barátaikat, akik nem. És az első 2-3 nap után lehetett látni, tehát kézzel fogható volt, ugyanaz a tapasztalat, amit én is megtapasztaltam, hogy elkezdenek megnyílni, kíváncsiak lenni Istenről, és úgy mennek haza, hogy ugyanúgy sokkolják a szüleiket, mint ahogy annak idején én, hogy mi az, hogy megtértél, agyat mostak neked, vagy most mi van.
Mi változott meg az életedben ezután, mondjuk tekintve a következő 3-4 évet?
Minden. Minden gyakorlatilag feje tetejére állt a világom, mert hogy ha van Isten, akkor teljesen más alapról indulunk. Márpedig van, ugye, mert ezt megtapasztaltam, tehát ez tagadhatatlan volt attól fogva számomra, bármi is történt. Amint mondtam, már elkezdtem a Szentmisére járni, imádkozni, elővettem egy új szövetséget, és akkor elkezdtem azt olvasni oda-vissza akárhányszor, mert ugye még csak akkor új szövetségem volt, ugye a 90-es évek elején Romániában elég nehéz volt hozzájutni bármiféle ilyesmihez. Bementem a plébániára, megkérdeztem ott az első szembejövő papot, hogy hol az ifi csoport, mondta, hogy nincs. Mondom, miért nincs? Hát, mert ő most került ide, és nincs. Hát mondom, akkor csináljunk, és így kerekedtek ki a szemei, hogy. És akkor összehívtunk néhány kamaszt, és akkor elindult egy ifi csoport. Minden. Tehát az, ahogyan az emberekre néztem, az teljesen más volt minden.
Ahhoz, hogy valaki mondjuk el tudjon mélyülni a hitében, nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel találkozzon, olyan atyákkal, olyan lelkivezetőkkel, akik tudják ebben segíteni, és milyen jó, hogy te is odaléptél ehhez a paphoz, és azt mondtad neki, hogy már pedig itt lesz ifi csoport. Te hogyan látod magadat fiatalként? Mi volt az, ami téged így erre az útra vonzott, hogy aktívan részt vegyél benne? Mert az is lehetett volna, hogy te megörülsz neki, hogy van Isten, és akkor otthon egyedül olvasgatod a kis Bibliádat, de hogy te többet akartál.
Engem megdöbbentett az, hogy tényleg, hogyha van Isten, akkor minden más. Tehát egészen máshonnan indulunk, és máshova tartunk. És hogy én erről nem tudtam. Engem a nagyszüleim elvittek első áldozózási, meg bérmási felkészítőre, tehát egy pár hónapot jártam hittanra. Meg kellett tanulni a parancsolatokat, meg a szentségeket, és hogy ezt ne csináld, meg azt ne csináld. De azt, hogy van Isten így, hogy Isten szeret, hogy Isten közel akar lenni hozzád, ez, én erre így nem emlékszem, hogy ezt mondták volna. Lehet, hogy mondták, csak én még nem voltam nyitott rá. És engem megdöbbentett az, hogy hát van Isten is, hogy milyen sokan vannak, akik nem ismerik, és hogy mennyire jó, hogy van Isten, hogy szeretve vagyunk, hogy megtaláltam azt, amit én keresek. És ezt az örömöt, ezt a felfedezést a Szentírásban is olvassuk, hogy nem hallgathatok arról, amit láttam és hallottam. És engem ez vitt és visz tovább a mai napig, hogy legszebben megráznék mindenkit, hogy hello, ébresztő, van Isten, van remény, van jövő, van megoldás. Csak oda kell fordulni, és be kell fogadni, el kell kérni Istentől, meg kell tapasztalni, közel kell lenni hozzá, és kiteljesedik az ember élete, begyógyulnak a sebek, megújul minden.
Volt esetleg olyan pillanat, amikor, ha nem is az Isten hited, de ez a fajta pozitív hozzáállásod egy kicsit megrecsent, mondjuk egy negatív tapasztalat során, hogy mondjuk valaki úgy szólt hozzád, vagy úgy reagált erre, ahogyan nem kellett volna?
Nagyon sok negatív tapasztalatom van, és nem annyira az evangelizációval kapcsolatban, mert ez úgy igazából nagyon kevesen utasították el. Sokan nyitottabbak az emberek az evangelizációra, mint azt gondolnánk, de ez egy másik fejezet. Hát az élet pofonjai azok, amik időnként azért így megrengettek, de úgy gondolom, hogy ezek a hullámok is kellenek ahhoz, hogy növekedjünk. Hogy én a magam nevében tudjam azt mondani, hogy növekedtem, megtisztított. Ugye én 20 évesen mentem férjhez, és 23 évesen már egyedül neveltem az első szülött fiamat, mert hogy az apja úgy döntött, hogy egy másik országban kívánja folytatni az életét nélkülünk. Úgyhogy ott maradtam egyedül, néhány évvel később kaptam ezt az igét is, ami az életigém, nem csak azóta, nem igazából azelőtt, meg azután is, hogy felejtem, ami mögöttem van, és neki feszülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Krisztus Jézustól kaptam. És ez az ige volt az, ami engem elindított abban, hogy akkor végül is nincs mit tenni, be kell adni a vállópert, végig kell menni az egyházi érvénytelen nyilvánítási eljáráson, ami szintén nagyon nehéz és fájdalmas szakasz volt. De volt utána újrakezdés, és 16 évvel később Isten megajándékozott a mostani családdal. Újra férhez mentem, van két kisgyerekünk, úgyhogy most már így mozaik családként éljük a mindennapjainkat.
De hát itt jelenik meg a valódi hit, hogy most akkor mi csak a jó világban örülünk Istennek, meg akkor járunk misére, ha minden rendben van, vagy ez egy mély hit, és hiszünk benne, hogy Isten majd kiemel ezekből a nehéz helyzetekből.
Valóban, és nem mondom, volt olyan időszaka az életemnek, amikor csak azt tudtam imádkozni, hogy hiszek Uram, segítsítetlenségemen, és akkor abba az első tapasztalatba tudtam csak kapaszkodni, mert igazából minden elhomályosult. És úgy gondolom, hogy az Istennel való együttjárásunkhoz hozzá tartoznak ezek a szakaszok is. Gyakran találkozom azzal friss megtérőknél, hogy abban a tévhitben élnek, hogy hát ha én most már rátaláltam Istenre, akkor az életem is csupa mosoly és kacagás lesz. Pedig Jézus világosan megmondta, hogy ilyet ő nem ígért. A titeket is üldözni fognak, hogy vegyétek fel a keresztet, hogy tartsunk ki. Az élet az így is úgy is osztja a pofonokat. A kérdés az, hogy egyedül küzdünk meg vele, vagy Istennel.
A munkád során, amit úgy említettél, hogy gyakorlatilag másokon segítesz, akár amit korábban végeztél, ugye ez az evangelizációs munkád, illetve most ez az identitás keresés, vagyis inkább identitás megerősítés, hogyha jól gondolom, ez a jobb megfogalmazás ebben. Hogyan kapcsolódik ez a te hitedhez? Hol találtad meg itt önmagadat ebben a munkában?
Isten az, aki megteremtett bennünket, mindannyiunkat. Ha valahol van az identitásunk, akkor az Istennél van. És mi itt mindenhol, mindenben keressük. A lájkokban, az anyagi javakban, a teljesítményben, mások véleményében. Nagyon-nagyon sok minden van, ami hatással van arra, hogy milyen képem alakul ki magamból, amit a családból hozunk. Ezek mind-mind hatással vannak arra, ahogyan magunkról gondolkodunk, ahogyan magunkat definiáljuk. Viszont Isten, ami alkotunk, és ő tudja, hogy ki vagyok én igazából, ki vagyok én legbelül. És az identitásom, és mindenki identitása Istenben van elrejtve, úgyhogy minél közelebb vagyok Istenhez, annál közelebb vagyok önmagamhoz, ahhoz, aki én vagyok, amikor kiteljesedek. És minél inkább kiteljesedik az életem, annál inkább összhangban vagyok magammal, annál kiegyensúlyozottabb tudok lenni, és annál kevésbé hat rám negatívan az, ami körülöttem vagy velem történik. És itt kapcsolódik ebbe, hogy a szülők feladata az, hogy segítsék a gyermekeiket belenőni az Istentől kapott identitásukba, hiszen egy szülő sem tudja, hogy megszületik egy baba, akkor az egy baba. Tehát a szülő nem tudja, hogy egy kicsoda. Azt tudja, hogy fiú vagy lány, meg hogy mi a neve, mert elnevezi valahogy, de hogy milyen lesz, hogy milyen sikereket, milyen kudarcokat él meg, hogy mi lesz az ő élettörténete, mi fáj neki, milyen erősségei vannak, vagy mi az, ami neki nehezen megy. Ezt nem tudja a szülő. És a szülő feladata megtanítani a gyermekét arra, hogy keresse Istent, és hogy Istenben teljesedjen ki.
Azt hiszem, hogy ez a kamaszokat főleg nagyon érinti. Például azt a korosztályt, amiben te is megtértél, hogy valamit keresünk, valamit, amitől boldogok lehetünk, amitől önmagunk lehetünk, és hát ebben a nagy választékban és ebben a nagy kavalkádban, mondjuk az internetnek köszönhetően, nagyon könnyű félre menni, és nagyon könnyű olyan ideológiákat, vagy olyan példaképeket választani, amik nem feltétlenül a javunkat szolgálják. Te hogyan látod, ez tényleg a kamaszokat érinti leginkább, vagy ez bármikor, bárkivel megeshet, hogy egy kicsit eltévejedik?
A kamaszkor az egy sajátos kor. Ugye a szülőről való leválás és az önállóvá válásnak az időszaka, ami elég hosszan elhúzódik, és elég sok minden hatással van rá. Hát ugye a mostani társadalmi média kortárs nyomás sokkal nehezebben átvészelhetővé, ha szabad ezt mondani, teszi ezt az időszakot, mert hogy csak egy példát mondok, még egy átlagos kamasznak mondjuk 20 évvel ezelőtt volt 3-4 igazi barátnője, vagy jó barátja, akivel megosztotta, aki előtt mert megnyílni és megosztani az ő belső dolgait, és akkor ott vagy megerősítésre lelt, vagy csalódás érte. Addig ma sokkal inkább ugye a szociális média felületein próbálgatják a szárnyaikat, és nem egy-két beszólással, hanem több száz vagy több ezer, hol pozitív, hol negatív, de nagyon sok negatív hozzászólással szembesülnek, ami hatalmas stresszt jelent a kamaszoknak, és nagyon megnehezíti azt, hogy tényleg ki vagyok én, ki ismer engem, milyen vagyok én, milyen akarok lenni, kihez akarok hasonlítani. Régen volt 2-3 példaképe az embernek, akikre, vagy a kamasznak, akikre felnézett, és akkor azt mondta, hogy igen, olyan, hogy akarok lenni, mint ő. De most ugye olyan nagy a bőség, hogy tényleg a bőség zavara. Szóval nem csoda, hogy a mai kamaszok összezavarodnak, hogy akkor én ki vagyok. Nem tudok olyan lenni, mint az, akit követek. Soha nem lesz olyan hajam, bőröm, arcom, alakom, képességem, és ez borzasztó frusztráló. Tehát azt merem mondani, hogy kamaszkorban ez különösen is erőteljes, de mindenkorban megrázhatja az embert, az, hogy akkor ki vagyok én. Tehát az életközépi válságról is beszélhetnénk ennyi erővel.
És neked coachként mi a feladatod ebben? Hogyha valaki megérkezik hozzád, akkor mi az első dolog, amit fel kell tárnod, vagy amiről beszéltek?
Ez teljesen változó. Hát nyilván amit hoz, onnan indulunk el, és teljesen változó tényleg, hogy milyen útvonalon haladunk. Az életvezetés tanácsadás sajátja az, hogy egyéni. Amikor előadásokat tartok, vagy tréningeket, kurzusokat, akkor ott általános dolgokkal foglalkozunk, amelyek mindenkire jellemzőek. Például szülők nevelési feladatai, milyen információkat, mikor, hogyan adjanak át a gyerekeknek, hogyan győzzék le magukban a szégyenérzetet, ha a szexualitásról van szó, milyen információkra van nekik szükségük ahhoz, hogy például világosan lássák, hogy ez az egész gender elmélet, ez micsoda, és mi az igaz belőle. De amikor egy egyéni tanácsadás van, akkor teljesen arról beszélgetünk, ami ennek az egyénnek a problémája, és arra keresünk megoldást, azt visszük Isten elé, abban haladunk, nyilván mindenkinek a saját tempója szerint.
Hogy látod magadat ebben a szakmában, vagy hivatásban? Ez az, amiben te igazán ki tudsz teljesedni, vagy úgy érzed, hogy esetleg mondjuk 10-20 év múlva már máshol leszel? Megérkezettnek érzed magad?
Nem tudom, hogy Istennek milyen tervei vannak 10-20 év múlva. Azt tudom, hogy most erre hív. És most ebben van a helyem, és most ez kiteljesedett. Tehát most én kiteljesedett életet élek. Hogy mi lesz 5 vagy 10 vagy 20 év múlva, azt majd meglátjuk, amerre a jó Isten vezet, arra megyünk.
Azt érzem ebben az interjúban is, meg ebben a válaszban is, hogy te nagyon sokszor úgymond reflektálsz saját magadra, nagyon tudatosan figyelsz arra, hogy mit üzen neked a jó Isten, tartod vele a kapcsolatot, figyelsz arra, hogy a te személyiséged hogyan alakul, mikor, mire van szükséged. Ez egy jó példa lehet a hallgatóknak is, hogy igenis figyeljünk arra, hogy merre visz a mi útunk, és ne hagyjuk magunkat csak úgy sodródni.
Azt olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy Jézus szavain Mária elgondolkodott, szívébe zárta, és elgondolkodott, és úgy gondolom, hogy nekünk ebben követni kell Szűz Máriát, hogy minden pillanatban figyeljünk oda Jézusra, és gondolkodjunk el azon, hogy most mit mond, most merre hív, most mit üzen nekünk, most mit akar velünk.
Esetleg a hallgatóknak te üzennél valamit, akár olyanoknak, akik mondjuk hallgatnak téged szülőként, és hasonló problémával küzdenek, hogy a gyermekük identitásválságba került, esetleg ők maguk vannak identitásválságban. Mit tudnál javasolni, vagy mi lenne az a gondolat, amit megosztanál velük így pár mondatban. Valaki hónapokig jár hozzád, hogy erre választ kapjon, de milyen útravalót adnál nekik most?
Egy ige szakasz jut eszembe, azt mondja az ige, hogy keressétek Istent, és élni fog lelketek. És ez az Isten keresés, ez egy életen áttartó feladat és küldetés mindannyiunk számára, és bizony vannak az életünkben olyan szakaszok, amikor segítségre szorulunk, és nem kell félni attól, hogy egyedül nem megy, hogy segítségre van szükségünk, és bátran dolgozzanak magukon, dolgozzanak a gyermekeiken, ha szülők, és bátran kérjenek segítséget, ha úgy látják, hogy szükségük van rá.
Nagyon szépen köszönöm ezt a kis útravalót így a műsor végéhez érve, és azt is, hogy megosztottad velünk ezeket az élettapasztalatokat, és hogy meséltél egy kicsit a munkádról. Szerintem ez nagyon sokat számít a hallgatóknak, hogy hallhatnak valakit erről beszélni, ugyanis ez egy nagyon fontos és nagyon aktuális téma, hogy te is említetted a mai fiataloknak az életében, úgyhogy köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen.
Éberlány Éva keresztény életvezetési tanácsadóval Majláth Luca beszélgetett.